Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Lukács evangéliumából szeretnék egy hosszabb igeszakaszt felolvasni. Maradjunk ülve, hallgassuk így az Isten igéjét, annál nagyobb tisztelettel. Lukács evangéliumának 12. fejezet 35. versétől a 48. versig hadd kérjem, hogy olvassuk az Isten igéjét. Az Úr Jézus beszél példázatokban a tanítványoknak, azt mondja, hogy legyen derekatok felüvezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház ura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Ura szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja az élelmüket? Boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná a szolga a szívében. Késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat, szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni. Azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyen nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá a teljesítéshez, vagy nem cselekedett azt szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat is kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Amen. Amint már említése került, advent 4. vasárnapja van. Én megmondom őszintén, mindig kicsit kérdőjelekkel vagyok az adventi időszakban. Adventi időszakban azt mondjuk, ugye, hogy egy várakozás időszakában élünk, és mit várunk? Hát várjuk a karácsonyt. És visszaszámolunk karácsonyig. 4-től számolunk vissza karácsonyig. De valójában keresztényként élve, várakozási időszakban éljük az egész életünket, ugye? Mit várunk? Sokszor emlegetjük ezt a dolgot. Várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét, amikor beszélünk gazdaságról, politikáról, társadalmi helyzetről, stb. A legtöbb ilyen beszélgetésem, amikor keresztényekkel beszélgetek ezekről a dolgokról, oda lyukadunk ki, hogy jó, teljesen mindegy, kinek van igaza, vagy ki a legnagyobb ludas, vagy ki az ördög ebben a világban, egy a lényeg, rend nem lesz addig, amíg nem jön vissza az Úr Jézus. És ez így is van. Nem lesz rend addig, amíg nem jön vissza az Úr Jézus. És mi az életünket ebben a várakozásban éljük, várjuk azt, hogy visszajön az Úr Jézus. Na de nem mindegy az, hogy hogyan telik ez a várakozási idő. Sokszor mondjuk azt, hogy de jó lenne, ha ma visszajönne. De jó lenne, ha már most itt lenne. De jó lenne már most az Istennek a királyságába lenni. És igen, aláírom, jó lenne, abszolút jó lenne, könnyebb lenne, ugye? Persze. De hogyan telik az az idő, amit várakozással töltünk? Számunkra a lényeg nem feltétlenül az, hogy visszajön az Úr Jézus, hanem ami rajtunk múlik, és ami lényeges, az az, hogy az időt, amíg várjuk, hogyan töltjük el. A tanítványok nagyon hasonló emberek voltak hozzánk. Ők is ezt kérdezgették az Úr Jézus, hogy na de Uram, mikor állított fel? Hát nem most állított fel a királyságodat. Ők is úgy voltak vele, hogy tök jó lenne már most ott lenni. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondja, Ácsi, nem a ti dolgotok ezt latolgatni, hanem ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És akkor azt mondta, hogy és akkor van egy feladatotok. Na, azzal foglalkozzatok. Azt mondja, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, sőt, egész a világ végéig. És azt mondja, hogy na, ezzel foglalkozzatok. Ne azt latolgassátok, hogy mikor jön el az a nap. El fog jönni, de az nem a ti dolgotok. Azt mondja, azt az Atya maga hatalmába helyezte. És nem a ti dolgotok azzal foglalkozni. Mi a ti dolgotok? Hogy hogyan töltitek addig az időt. És ez a példázat, amit az Úr Jézus mond, ez erről szól, hogy mi vagyunk a szolgák, és várjuk azt, hogy megjöjjön az Úr, megjöjjön az Urunk, de nem úgy várjuk, hogy állunk és toporgunk az ajtó előtt, hanem nekünk addig dolgunk van. Azt mondja, hogy sáfárok vagyunk. A sáfárnak pedig az a dolga, hogy hűséges legyen azon, amit rák bíztak. Mit bízott ránk az Úr Jézus? Mi a dolgunk? Nem kell teológiára menni, hogy ezt tudjuk. Elég, ha egyetlen igevers eszünkbe jut. Több eszünkbe juthatna. Tudjátok, testvérek, hány missziós parancs van a Bibliában? Minimum 4. Az előbb idéztem egyet, idézzünk még egyet. Máté evangéliumából azt mondja az Úr Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és teljetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén is tanítván őket minden parancsolatra. Ugye ez a mi feladatunk, ez kinek szól, a lelkipásztornak? A misszionárusoknak? Nem, ez nekünk szól, mindannyiunknak, akik ma itt vagytok. És nagyon érdekes számomra, nagyon-nagyon jelentőségteljes, hogy kezdi az Úr Jézus ezt a parancsolatot. Azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát. Tehát az Úr Jézus azt mondja, hogy minden hatalom ezen az ég adta világon az enyém. Minden. Fölötted is. Hatalma van az Úr Jézusnak. És értsétek meg, hogy az Úr Jézus itt nem kér bennünket. Nem azt mondja, hogy ó, bárcsak engedelmesek lennének, bárcsak elmennétek, lenne kedvetek szolgálni nekem, nem. Azt mondja az Úr Jézus, értsétek meg, minden hatalom nekem adatott. Minden. Én vagyok ennek a világnak az abszolút ura. És azt mondom nektek, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. És magyarban ezt úgy hívjuk, hogy a nagy parancsolat, vagy a missziós parancsolat. És helyesen, mert ez nem a missziós javaslat. Ez nem a missziós kérés, nem a missziós kívánság, hanem, micsoda, parancsolat. És ebben a példázatban az Úr Jézus erről beszél. Azt mondja, hogy lehet ezt megélni kétféle módon. És mond egy példázatot, itt van ez a szolga. Azt mondja, hogy ez fog történni, hogyha a szolga azt teszi, amivel meg van bízva, és ez fog történni, hogyha a szolga nem azt teszi, amivel meg van bízva. És itt nagyon kemény ez a példázat. Azt mondja, boldog az a szolga, akit amikor megjön az ura, abban a munkában talál, amivel megbízta. És nézzétek meg, hogy mi a kontraszt. Mi történik azzal a szolgával, aki nem azt teszi, amivel őt az ő ura megbízta. Nagyon kemény. És ezt nem én mondom. Azt mondja, hogy arra a sorsra jut, ami a pogányok sorsa. Mi a pogányok sorsa? Azt mondja, hogy kivettetik a külső sötétségre. Ez nem egy játék, ez tényleg parancsolat. És nagyon veszélyes dolog a világ mindenség urának a parancsolatát figyelmen kívül hagyni. És erre nincs jó kifogás, hogy miért hagytam figyelmen kívül. Testvérek, értsétek meg azt, hogy én ma délelőtt bátorítlak benneteket. És kérlellek benneteket, hogy fogadjátok meg, figyeljetek oda az Istennek az igéjére. De értsétek meg azt, hogy az Úr Jézus nem kérlel benneteket. Értsétek meg azt, hogy ez parancs. Értsétek meg azt, hogy nincs kifogás. Nincs kifogás. Én szeretnék elétek hozni 3 bátorítást. 3 bátorítást. hogy hogyan lehetünk jó szolgák. Van ennél több. Nagyon még ez a néhány igevers, amit felolvastam. Tanulmányozzátok, engedjétek, hogy a Szentlélek hirdesse nektek az igét. De én ma délelőtt csak három dolgot hozok elétek. Az első az, hogy éljünk céltudatosan. Ne sodródjunk az életen keresztül úgy, hogy nem tudjuk, hogy honnan jöttünk, meg merre mentünk. Akkor lemaradunk a lényegről. Mert a lényeg nem az, hogy az Úr Jézus, legalábbis számunkra, a lényeg nem az, hogy az Úr Jézus egy napon visszajön. Az Úr Jézus egy napon visszajön. Ezt az Atya a maga hatalmába helyezte. Ez nem a mi dolgunk. Ami számunkra a lényeg, és ami a mi dolgunk, az az, hogy mit kezdünk az életünkkel a mai naptól fogva, egészen addig, amíg ott fogunk állni az Isten előtt. Mert egy napot fogunk állni. Ez nem rajtunk múlik. Ami rajtunk múlik az, hogy a mai naptól kezdve hogyan élünk. És nagyon fontos, hogy éljünk céltudatosan. Nem lehet célba érni annak, aki nem tart célra. Nincs olyan futóverseny, ami úgy indul el, azt mondják, hogy itt a startvonal, de nem tudjuk, hol a cél. Fussatok! Nem fog senki célba érni. Széniával szeretünk dárcozni. A dárctábla fönt van a falon. Ugye? Nem csináljuk azt, hogy csak úgy dobálunk valahova. Sose találunk célba. Nagyon fontos, hogy céltudatosan éljünk. Tudjuk azt, hogy merre tart az életünk. Jó dolgok nagyon ritkán történnek véletlenül. Úgyhogy valakinek a céltudatos cselekvése, a terve nem volt mögötte. Jó dolgok nem történnek véletlenül. Rossz dolgok történnek véletlenül. Balesetek történnek véletlenül. Ma, ahogy vezettünk Tóalmásról ide le Sopronba, nekem végig egyenesen az úton kellett tartani az autót. Amikor kanyar volt, akkor is arra kellett figyelni, hogy pont annyira fordítsam a kormányt, amennyire kell. És hogyha egy pillanatra is nem figyelek, akkor nem érünk ide. Végig célra kell tartani. És véletlenül, úgyhogy nincsen semmi tervünk, majd jó lesz, majd lesz valami, hát én próbálok jó keresztényként élni, hát az úgy nem fog menni. És hogyha nincsen elhívásod, nincsen cél az életedben, akkor állj meg egy pillanatra. Térjél meg! Mondd azt, hogy Istenem, én sodródok az életen keresztül, bocsáss meg, hogy nem jöttem eléd, és nem kérdeztem meg azt, hogy mi az, amire engem elhívsz. Mi a célja az életemnek? A nagy célja az itt van, azon nem kell gondolkodni. Legyünk az ő tanúi. Sopronban, Magyarországon, Ausztriában és a világon bárhol. Ahová küld bennünket Isten. Tegyünk tanítványokká minden népeket. Ez a nagy cél. Hogy én azt konkrétan hogy töltöm be, testvérek, gyertek az Úr elé, és kérdezzétek meg. Istennek van elhívása a személyes életedre. Pál is erről beszél. Azt mondja, hogy én pedig úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Hát bocsánat, hogyha Pálnak szüksége volt arra, hogy céltudatosan éljen, akkor nektek is szükségetek van arra. Nekem is szükségem van arra. És higgyétek el, hogyha Pál apostolt hajnali háromkor bárki felkölti, és azt mondja, hogy hé, te Pál, mi a te életcélod? Szerintetek Pálnak mennyi időbe telt volna elmondani, hogy mi az ő életcélja? El tudta volna mondani, hogy én vagyok az, aki a pogányoknak hirdetem az evangéliumot? Párt, ha megkérdezted volna, Pál, mi az úti terved? Pontosan elmondta volna, hogy figyelj, ma ebbe a városba vagyok, holnap ebbe megyek, azután abba megyek, stb. Te el tudod mondani? Vállalnád, nem éjjel háromkor. Most Isten tisztelt után, még ébren vagy. Ide tudnál jönni és 5 percben elmondani, hogy mi a te életcélod? Ha nem, én nem vádolni akarlak, nem lelkiismeret furdalást ébreszteni senkiben, hanem arra bátorítalak, hogy ne menj így tovább. Állj meg! Ahogy hallottuk is győző testvérünknek az imádságában, kegyelmi idő van. Erről szól. Uram, ne haragudj, bocsáss meg! Adj nekem célt! Add, hogy ne sodródjak tovább! És persze veszélyes dolog megkérdezni az Úrtól, mert az Úr lehet, hogy még válaszol rá. És lehet, hogy ad nekünk egy olyan elhívást, ami lehet nem passzol az én vágyaimmal, vagy az én gondolataimmal. De testvérek, értsétek meg, hogy nincsen más választás. Ha nem éltek céltudatosan, akkor úgy fogtok átsodródni ezen az életen, olyanok lesztek, mint az a szolga, akit kellemetlen meglepetésként ér az, hogy hát egy napon meg kell állni az Úr előtt. A második bátorításom az, hogy éljetek áldozatkészen. Keresztény életet élni az nincs ingyen. Pál apostolnak az életébe került, sőt, az összes apostolnak az életébe került. A vagyonába, a hírnevébe, az életébe. És nem tudom, hogy neked személyesen mi lesz az ára. De lesz ára ez. Biztos. De hogyha azt a küldetést éled meg, amire Isten elhív, az, amit kapsz belőle, az Istennel való kapcsolatod, az a beteljesedés, az mindennél többet ér. Amikor azt mondom, hogy éljünk áldozatkészen, ha őszinték vagytok, akkor lehet, hogy elmondhatjátok ti is, hogy ez azért egy kicsit fájdalmas. Nem? Nem szeretünk áldozatkészek lenni. Tehát az valahogy bántja a lelkünket. Jobban szeretünk kapni, mint adni. Nem akarunk áldozatkészen élni. Tehát mindenkinek van egy élete, amit összedolgozott, amit felépített, van egy karrierje, van egy hírneve, lehet, hogy van elismerése, nem tudom. És akkor az a gondolat, hogy lehet, hogy ezt be kell áldozni, az nem egy kellemes gondolat. És van két oka annak, hogy rosszul gondolkodunk az áldozatkész életről. Az első az, hogy elfelejtjük azt, hogy ezt tőlünk egy tökéletesen szerető mennyei atya kéri. És Isten nem megrabolni akar bennünket. Istennek nincsen szüksége az én vagyonomra. Istennek nincs szüksége arra, hogy én bármit is hozzak elé, vagy bármit is feláldozzak. Isten nem azért kér tőlünk bármit, mert ő szegény. Isten egy tökéletes atya, akinek megvan mindene, és Isten teljesen el tudná végezni azt, amit akar, nélkülem is. Isten azért hív bennünket, azért hív téged, és azért hív egy áldozatkész életre, mert Istennek sokkal nagyobb célja van veled annál, mint hogy egy kényelmes életet élj. Isten az ő fiának a jellemére akar formálni. És néha útban vannak dolgok. És akkor is, amikor valamit feladunk, szabadságot és áldást találunk benne, ha azt Isten kéri tőlünk. Isten nem úgy hív bennünket áldozatkész életre, hogy a végén ott állunk majd szegényen és lerabolva, nem. A végén ott állunk majd bálványoktól megszabadulva, és lelkileg a mennyeiek szerint meggazdagodva. De ha nem élünk áldozatkész életet, akkor lehet, hogy összeharácsolunk mi mindent, amit akarunk, ami a szívünk vágya, és egy nap majd ott fogunk állni az Isten előtt mesztelenül és szegényen. Nincs telenül és megszégyenülve. Emlékezzetek arra, hogy ezt egy tökéletesen szerető atya kéri tőletek. A második dolog, amire emlékezzünk, nézzétek csak, mit mond az igében, azt mondja az Úr Jézus, hogy ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel. És azt mondja, hogy a hű és okos sáfár, ha hűséges, egész vagyona fölé fogja rendelni. Amire nagyon fontos itt figyelni, hogy azt mondja sáfár, nem pedig az, hogy tulajdonos. Van egy angol fordítás, amelyik azt mondja, hogy menedzser. Ki a hű és okos menedzser? Ez talán egy kicsit közelebb áll ez a szó hozzánk, mint a sáfár. Ez azt jelenti, hogy nem a sajátomon vagyok, én hűséges vagy nem hűséges. Hogy amin van, az nem az enyém. Én azon menedzser vagyok, de nem a tulajdonos. Isten a tulajdonos. Tehát Isten nem azt kéri tőlem, ami az enyém, hanem Isten azt kéri tőlem, ami amúgy se az enyém, és amúgy sem tudom megtartani, és nem is fogom megtartani. Hanem Isten sáfárként, menedzserként helyez az ő saját vagyona fölé. És hogyha nem hisszük azt, hogy minden az Istené, beleértve a levegőt is, amit belélegzek, várjunk addig, amíg majd nehéz lesz egyetlen levegőt venni. Minden az Istené. Az egészségem, a levegő, amit lélegzek, az étel, amit megeszek, az autóm, a házam, mindenem. Isten nem azt kéri tőlünk, ami a miénk. Mondtam, Isten nem szorul rá. Az egy nagyon nagy gondolatbeli váltás, paradigmaváltás lehet nekem, ha ezt felismerem és így élem az életem. Én használom azt, ami az Istené, de Isten az céllal adta nekem, hogy jó, hűséges, okos sáfár legyek fölötte. És amúgy nézzétek meg ennek a példázatnak a kontextusát. Az Úr Jézus itt előtte beszél arról, hogy mi az igazi kincs. Előtte beszél arról, hogy Isten hogyan visel gondot az emberre. Az Isten azt mondja, hogy a mező füvére is gondja van. Az Isten azt mondja, hogy hogy a hajunk szálai is meg vannak számolva az Isten előtt. És azt mondja, hogy Isten sokkal többre tart minket, mint bármit a világon. Azt mondja, hogy ne gondoskodna rólatok. Hát ő a szerető mennyei atyátok. Ő nem kirabolni akar, gondoskodni akar rólatok. Megáldani akar benneteket. És azt mondja, hogy persze szükségetek van az ételre, szükségetek van a házra, a ruházatra, mindenre. De mindenek előtt keressétek az Istennek az országát. És ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk. Keresni az Istennek az országát. Jó szolgaként várni azt, hogy mikor jön meg az Urunk, és várni, de közben azt tenni, amire elhívott. Abban elfoglalni magunkat, amire az Isten bennünket elhívott. Harmadik dolog, amire bátorítalak, hogy éljetek hűségesen. Meddig kell a szolgának hűségesen várni az Urát? Addig, amíg vissza nem jön. Így van, egész végig. Nem lehet azt mondani, hogy én vártam az Urat hűségesen 10 évig. Most nyugdíjba megyek. Most akkor az életem hátra részében megpihenek. Most hagyjon engem a küldetéssel. Ugye? Egészen addig, amíg ott nem állunk előtte. Hallottam egy nagyon jó történetet, igaz történet, az egyik lelkipásztortól, akit nagyon szeretek hallgatni. 2 idős hölgyről szólt. Mind a ketten egészségügyben dolgozták le az egész életüket. Azután nyugdíjba mentek, elmentek Afrikába szolgálni. És ott hirdették az evangéliumot, szolgáltak a betegek között, tehát valójában ilyen egészségügyi misszionárusok voltak. 2 idős hölgy. És egyik nap, ahogy az autójukat vezették, egyik faluból átmentek a másikba, az egyik kanyarba az autónak a technikája megadta magát, nem tudták bevenni a kanyart, nem tudtak fékezni, és belementek az árokba, mindketten meghaltak azonnal. És a lelki pásztora volt ennek a 2 idős hölgynek, és jött a hír, micsoda tragédia történt, a 2 misszionárusunk meghalt. Lelki pásztor azt mondta, hogy tragédia, dehogy tragédia. 2 idős hölgy megáll az Úr előtt, miközben éppen őt szolgálták. Hol van itt a tragédia? Azt mondja az ilyen szolgákra az Úr Jézus, hogy boldog az a szolga. Nincs szó tragédiáról. Tudjátok, testvérek, mi a tragédia? Az, hogyha élünk egy kényelmes életet, lehet, hogy még azt is hiszük, hogy minden vasárnap jövünk gyülekezetbe, minden rendben van, és egy nap úgy kell megálljunk az Úr Jézus előtt, hogy hűtlennek bizonyulunk. Na, az tragédia. Éljünk hűségesen egészen addig, amíg Isten előtt megállunk. És mielőtt befejezném, még 2 dolog. Az egyik az, hogy valójában nem lehet lelkiismeret furdalással vagy fenyegetéssel senkit rávenni arra, hogy jó szolga legyen. És én sem ezt szeretném tenni. Az Úr Jézus sem ezt teszi, mert ennek nincs értelme. Hát itt van, el van mondva, ez az igazság. De az Úr Jézus elmondja azt, hogy mi lesz a jó szolgának, és mi lesz a hűtlen szolgának a sorsa. Tudjátok azt, hogy mi a keresztény életünknek az elhívása. De nem lehet senkit engedelmességre fenyíteni, nem akarok lelkiismeret furdalást ébreszteni bennetek. Mi kell ahhoz, hogy hűséges szolgák legyünk. Valójában ez csak egyetlen egyféleképpen lehet. Az, hogyha szeretjük Istent, ha szeretjük az Úr Jézust. Az engedelmességnek a forrása a szeretet kell, hogy legyen. És hogyha most magadban nézel és azt mondod, hogy én nem vagyok a helyemen, akkor elsősorban itt van a probléma. Akkor az a kérdés, hogy szeretettem még az Istent? Ha szereted az Istent, akkor hogy tudsz nem engedelmes lenni? Akkor hogy tudod őt nem szolgálni? Amikor szeretem a feleségemet, a feleségemnek megtenni dolgokat, a feleségemet szolgálni, az nem nehéz, hanem természetes. Valójában akkor mennék tönkre, ha nem szolgálhatnám. Akkor mennék tönkre, hogyha például valami történne velem, és nem tudnék többet dolgozni a családomért. Hogyha nem tudnám többet kifejezni a szeretetemet. Na, azt tenne lelkileg tönkre. Hogyha egész nap otthon kéne üljek a kanapén és tévét nézek, na, azt tenne tönkre. Ugye? Nem kell senki engem fenyegessen arra, hogy Tamás, ha nem szereted a feleségedet, 5 év börtön, vagy nem tudom mi. Pénzbüntetés. Jó, akkor összeszedem magam, mindjárt szeretem a feleségemet. Nem kell. És nem is lehet. És ez így működik az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha úgy érzed, hogy nem vagy a helyeden, akkor állj meg. És lehet, hogy azzal kell kezdened az imádságot, hogy Istenem, újíts meg bennem a szeretetet. Add, hogy szeresselek téged. Jobban, mint a kényelmes életemet. És akkor nem lesz nehéz, és nem kell senki belefenyegessen titeket engedelmességbe. A másik dolog pedig az, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy hogyan keresünk kifogásokat. Én nagyon sok kifogást hallok, hogy miért akadozik a személyes keresztény élet, a közösségi élet, stb. Értsétek meg, hogy azon a napon, amikor Isten előtt állunk, nem lesz kifogás. Nem lehet azt mondani, hogy hát én nem szolgáltam Istenem, de láttad, milyen gyülekezetben vagyok. Nem lehet. A szolgák nem mondhatják azt, hogy Uram, én akartalak szolgálni, de látod a többi szolga, milyen. Hát a többiek se csináltak semmit. És akkor az Isten azt mondja, hogy ja, persze, akkor értem, megvan értve, menjél. Nem így működik. Egyéni felelősségünk van. És ha te vagy az utolsó, aki szolgálsz a gyülekezetben, te vagy az utolsó, aki szolgálsz az egész világon, akkor is szolgálod az Istent. Nincsen kifogás. Nem lehet azt mondani, hogy engem nem jó helyre tettél. Ha így látod, akkor lehet, hogy pont rajtad múlik. Akkor szolgáljál. Arra bátorítom a gyülekezetet, hogy legyen igazi adventünk. Nem csak ebben a 4 vasárnapban, hanem egészen addig, amíg az Úr Jézus előtt állunk egy nap. Bárcsak amikor ott állunk majd előtte, mindannyian azt hallhatnánk az Istentől, hogy jól van, jó és hű szolgám. És egy napot fogunk állni. De az, hogy ez mikor lesz, az nem a mi dolgunk. Mi a mi dolgunk? Mi fog történni addig? Bátorítol a kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit egyenként. Álljunk meg az Isten előtt. Ha kell, akkor újítsuk meg a szeretetünket, kérjünk az Istentől célt, és kezdjük el betölteni azt, amire elhívott. Amen.